Kedves hallgatóink, felavatták a Szép Halmi Kazinci kertben dr. Kovács Dániel és Fehér József emlékpadját. Dr. Kovács Dániel és Fehér József a magyar irodalom és nyelvtudomány, a nyelvművelés, a hazai tudományos és kulturális élet, a zempléni és abaúi helytörténet meghatározó alakjai, az idén 40 éves Kazinci Ferenc társaság alapító tagjai voltak. Tavaly nyáron egymás után mentek el, nagy űrt hagyva maguk után, a család tagok és a barátok ötlete alapján indult el az a gyűjtés, amelynek eredményeként felavatták az emlékpadjukat. Jászter Beáta összeállítását hallják, melynek elején Kemecsei Balázs, dr. Kovács Dániel unokája emlékezik szeretett nagyapjára és Fehér Józsefre.
Nem kell nagyító hozzá, hogy Kazinci Ferenc és nagyapám életútja között párhuzamokra leljünk. Mindketten kisnemesi kúriában születtek, melyet aztán a 20. század bontásra ítélt. Fiatalon mindketten rabságot szenvedtek, mert jobbító szándékukat az önkényuralom balga bírái árulásnak ítélték. A családi tragédiákat és az anyagi gondokat ugyanúgy méltósággal viselték. Utóbbiak kapcsán mondta mindig nagyapám, hogy a pénz a legkevesebb. És talán a legfontosabb párhuzam köztük, hogy mindkettejüknek ez a táj jelentette az otthont. Fizikai értelemben persze, hiszen lelkük otthona aztán egy másik dimenzióban volt, az anyanyelvünkben. De miért éppen egy pad? Először is, mert aki úton van, annak időnként nagyon jól jön egy pad. Lehetőséget ad nem csak a megpihenésre, hanem az úti tapasztalatok feldolgozására, az útitársak számára pedig az élményekben való együttes elmélyülésre. Kovács Dániel ugyanis az egyik legnagyobb utazó volt. Nem azért, mert esetleg több helyre jutott volna el, mint mások, hanem mert az utazás minden percében érdeklődve figyelt. Tárt karokkal fogadta be a látottakat. Ugyanúgy, ahogy társalgás közben is őszinte érdeklődéssel fordult mindenki felé. Azon kevesek közé tartozott, akik azért beszélgettek, hogy meghallgassanak másokat. Nem csupán azért, hogy válaszoljanak nekik. Remélem, hogy ez a pad is helyszíne lesz majd valódi párbeszédeknek, egymás figyelmes meghallgatásának. Nagy ajándék a sorstól, hogy nagyapám és én sokáig gyakori utitársak lehettünk. De kedvenc utitársai közé tartozott igaz barátja Fehér József is. Talán épp ez a kapcsolat ihlette meg az alkotót, amikor megrajzolta a pad támlájának ívét, mely mintha baráti ölelést jelképezne. Nagyapám nagy utazóként egész életére hosszú vándorútként tekintett. Az első 30 évéről szóló önéletrajzi könyvének is azt a címet adta, hogy egy napi járóföld, barangolás vándor éveim ösvényein. Az utazás volt témája számos versének is, melyeket Kornidesz Dávid álnéven írt. S ha már szóba került a kitalált költő, akkor az sem mellékes, hogy Londonban élt. Nagyapám ugyanis kedvelte és jól ismerte a brit kultúrát, a brit embereket, hiszen nem csupán egyetemi tanulmányai kötötték Angliához, hanem többször meg is fordult ott. Tapasztalatait itthon is kamatoztatni tudta, például a Pataki Főiskola nyelvi laborjának kialakításakor. A brit szokások ebben az emlékpadban is visszaköszönnek, hiszen éppen a Szigetországban vált hagyománya, hogy parkokban vagy kertekben emléktáblát vigyeztenek egy-egy olyan padra, melyen szívesen üldögélt valaki, akire emlékezni érdemes. De azért is gondoltunk padra, ahogy Nyíri Péter is említette, mert ez egy használati tárgy. Leülhet rá bárki. Legyen az régi kedves ismerős, vagy ismeretlenül ide vetődő kiránduló. Ha nagyapám most lenéz ránk, biztos vagyok benne, hogy mosolyogva teszi, még ha közben azt is mormolja, hogy nem kellett volna. Hiszen épp az ő szerény és önzetlen személyisége inspirált bennünket arra, hogy olyan emléket állítsunk, mely hasznára válhat bárkinek. Azt tudjuk, hogy egy hosszú élet titka egy emlékmű esetében a megfelelő anyagválasztásban és az igényes alkotói munkában rejlik. De vajon, ha emberéletről van szó, akkor miben áll a titok? Szerencsés helyzetben vagyunk, mert feltettük ezt a kérdést az akkor 90 éves nagyapámnak. Gondolkodás nélkül érkezett tőle a felelet. A jó genetika mellett a legfontosabb, hogy ne tartsunk haragot, bocsássunk meg másoknak, és így békésebben dobokat a szívünk. Kívánom, hogy mindannyian fogadjuk meg sikerrel ezt az útravalót, gondoljunk erre néha, amikor megpihenünk Kovács Dániel és Fehér József padján. És hogy méltó sorokkal zárjam a beszédet, szóljon hozzánk búcsúzóul Kornidesz Dávid elnéven Kovács Dániel a költő. Istennek kell lesz, prédikálta a lelkész. Az apostoltól Páltól idézett igét, aki Korintoszba üzente meg egykor. A test az Úrért van, az Úr pedig a testért. És testben élni bizonnyal annyit jelent, mint párbeszédben élni a környezettel, kihívásaival bátran szembenézni, kérdezni, ha nem érted pontosan a szót, felelni, ha tanúbizonyságot tehetsz, érteni, óvni a teremtett világot, hozzátenni lehetőleg valamit, akár csupán a hegyre apró porszemet, talán egy lépcsőfokot, mely feljebb vezet, valaki katedrálishoz, akár egyetlen követ.
Kovács Léviával beszélgetek. Ma adták át Széphalmon Kovács Dániel tanár úr és Fehér József igazgató úr emlékpadját. Nagyon fájó a mi közösségünknek, hogy ők kiszakadtak belőlünk, de hát nagyon sokunk életére hatással voltak. Először is hadd beszélgessünk úgy, mint egy gyermekkel, hiszen Dani bácsi nem csak tanár volt, de tanárként is egy kicsit mindannyiunk édesapja. De neked édesapád is volt. Milyen édesapa volt ő?
Elsősorban hétvégi édesapa volt, amikor kicsik voltunk, mert rengeteget dolgozott. És hogyha nem máshol volt éppen, nem előadást tartott valahol, vagy valamit szervezett, akkor otthon ült az írógépénél és gépelt. Hétvégén viszont teljes értékű édesapa volt, minden vasárnap felmentünk a Magashegyre, vagy a Szárhegyre, vagy a Szárhegy oldalában volt egy Sólyomszikla nevű hely, amit most nem találunk, valószínűleg benőtték a növények, és az volt a kedvenc helyünk, hogy rengeteget kirándultunk, és közben persze sokat beszélgettünk. Velünk is végtelen türelmes volt. Mindig hagyta, hogy azt csináljuk, amit akarunk, olyan értelemben, hogy a saját érdeklődésünknek megfelelően indulhattunk el, és támogatott minket mindenben.
Tanárként is olyan ember volt, aki nem volt didaktikus, nem erőszakosan tanított bennünket, hanem a személyiségén keresztül, amikor már nagyobbak lettetek és formálódott a világnézetetek, akkor gondolom, hogy veletek is így bánt.
Igen, igen, abszolút, teljesen ezt kaptuk mi is otthon, ugyanezt a fajta szemléletet, amit ő a diákokkal alkalmazott, ugyanez volt otthon a családban is. Bármit gondoltunk, támogatott minket, és kérdéseket tett fel esetleg, hogy mi gondolkodjunk el, hogyha valamit esetleg nem tartott ő a legjobb iránynak, akkor mindig feltette a kérdéseit, amivel egy kicsit nem befolyásolt, csak más dimenziókat mutatott meg, és azt abban segített, hogy más honnan nézve is meg tudjuk vizsgálni ugyanazt a dolgot.
Nem mehetünk el amellett sem szó nélkül, hogy Dani bácsi rendkívül finom ember volt. Megjelenésében, beszédében, hanghordozásában is finom és elegáns. Ez is hatással van a gyermekre, nem csak a saját gyermekre, de mi ránk, tanítványokra is.
Igen, valóban, nyakkendő nélkül ki sem lépett az utcára, akármit is tett, csak boltba ment, vagy bárhova, akkor is mindig nagyon csinos, elegáns volt, mert úgy érezte, hogy ezt a tiszteletet meg kell adni másoknak. És mindig ilyen szállóige volt nálunk, hogyha kapott egy mit olyan siltes sapkát, vagy egy pólót, ami egy szép darab volt, vagy egy pulóvert, akkor az jó lesz kocsimosáshoz. Valóban, tehát a megjelenésében is ilyen volt, és valahogy akárhova belépett, és az mindegy, hogy nálunk otthon a szobában, és egy baráti társasággal például, vagy a családdal, vagy pedig egy más helyen, akár itt a Magyar Nyelvmúzeumban, bárhova, akkor mindig valahogy magával hozta azt az aurát, ami őt jellemezte, azt a nyugalmat, azt a békét, azt az odafigyelést. Úgyhogy igen, tényleg ilyen volt, és otthon ugyanilyen, mint amilyen ti megismerhettétek.
Nem csak tanárember volt, de író volt és költő volt. Milyen az, amikor valakinek az édesapja író és költő?
Kezdetben nem tudtam, amikor kicsi voltam, hogy író és költő. Egészen talán hetedikes lehettem, amikor rávett arra, hogy részt vegyek egy olyan munkában, ami a néprajzi gyűjtéséhez kapcsolódott, a Fűzér-Kajatai temető, nek a fejfáit dolgoztam fel, és persze azt mondta, hogy én annyira szépen tudok rajzolni, azt nem tudná lerajzolni, úgyhogy én menjek. És magamra hagyott jó értelemben ebben, szóval az a teljes bizalom ott volt, hogy ezt te meg tudod csinálni. És amikor ezt aztán megjelentettük, szóval leírtuk, abban másokat segített, hogy lesz ebből egy alkotás, hogy lesz ebből egy mű, és talán ez volt az első, amikor megismerkedhettem azzal, hogy hogyan történik valaminek a kutatása, feltárása, dokumentálása, és aztán hogyan lesz ebből valami, hogy mások is olvashassák azt, amit mi felfedeztünk, a mi kutatásunk eredményét. Sok olyan könyve volt ott, amik kéziratban ő írta, vagy pedig valamelyik barátja, mint például Nagy Géza bácsi Karcsáról összegyűjtött ilyen meséket a környezetükben, és akkor ezeket írógéppel leírva és összefűzve úgy adta ki könyvben, és apukámnak is így kezdtem el nézegetni és olvasgatni a polcon lévő kéziratait, a tényleg írógéppel sokszorosított dolgokkal kezdve. És nem régen, hogy most a hagyatékát ugye nézzük át, és akkor olyan kincsekre találtam, mint például Zemplén Agárdon szerkesztett, a gyerekekkel közösen végzett kutatásoknak az eredményeként szerkesztett újságokat, amit szintén ő sokszorosított írógépen, és aztán ugye, amikor a Sátor a Jóhelyi Kossuth Lajos gimnáziumban kezdett tanítani, itt is ugyanezt a szerkesztői munkát végezte, inspirálva ezzel a fiatalokat arra, hogy ők is foglalkozzanak azzal, ami körülöttük történik, őrizzék meg a hagyományokat, és hogy igen, ezt meg is kell írni, szóval íróként is is közreműködtek ezeknek a kiadványoknak az elkészítésében a diákok.
A mai napon Kazinci sírkertjében avattuk fel azt az emlékpadot, amely dr. Kovács Dánielnek és Fehér Józsefnek állít emléket. Miért éppen pad?
Sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon hogy fog emlékezni az utókor édesapámra. És természetesen kaptunk sok-sok kedves levelet, telefonhívást és ilyen rövid reflexiókat, akár egy valamilyen üzenetre, amikor felidézték azt, hogy hú, milyen sokat jelentett számukra az édesapám. És a Balázs fiam találta ki, és egyszer csak jöttek a gyerekeim így csapatostul, hogy most akkor üljünk le beszélgetni, még ez a temetés előtt volt egyébként, hogy üljünk le beszélgetni, és hogy ők kitalálták, hogy mi állítana legjobban emléket édesapám számára. Nem szerette azt, amikor őt így külön ünnepelték, vagy ő valahogy piedesztál legyen emelve, vagy szobor készüljön, biztos, hogy nem örülne ennek, hogyha ilyen történt volna. De az, hogy valahogy legyen valami nyoma, az nagyon jó lenne. A szülőháza édesapámnak abban, hogy Nádasdon az már nagyon rég nem létezik, az 50-es években teljesen elpusztult, nyoma sem maradt, szóval a földdel lett egyenlő. És aztán gondolkoztunk, hogy hol volt ő igazán otthon. Hát lakott sok helyen, ugye? Már amikor a felnőtt életét nézzük, és az édesanyámmal való életét, a Zemplina Gárdon kezdődött, aztán volt egy rövid ideig Sárospatakon, és Sátoraljóhelyben éltünk legtöbbet. De Sátoraljóhelyben sincs igazából egy olyan hely, egy olyan ház, ahol azt gondoltuk, hogy oda érdemes lenne kitenni. Ha nem is emléktáblát, de hogy valami emléket, hogy hogyan emlékezhetünk rá. És többször kérdeztük tőle, hogy hol érzi magát igazán otthon, és ha bárhova költözhetne a világon, akkor hova költözne. És azt mondta, hogy Széphalomba. Ki is néztünk egyébként egy házat, ami nyilván valaki, de van egy olyan ház, ami nem mondtuk, na, ha az eladó lesz, akkor ezt biztosan megvesszük. És akkor, hogy eltölthetné ott még egy jó pár évet, így alkotó munkában, olyan helyen, ahova ő igazán tartozik. És akkor ez egy adott volt, hogy Széphalomban kell lenni, de Széphalomban akkor hol? Hát a Kazinci kertben, de a Kazinci kertben oda mit lehet tenni, ami méltó emléket állít, és nagyon örülök, hogy Balázsnak eszébe jutott, és az összes gyerekem, a gyerekeimbe beleértem a menyeimet is egyébként, szóval 5 gyerekem van, 3 fiam mellett kaptam 2 lányt is ajándékba, és amikor itt 6-an leültünk, ugye az 5 gyerekkel, akkor ez ilyen nagyon magától értetődő volt, hát persze egy pad. Hát ez természetes, az nagyon jó. Ők nagyon szerettek Fehér Jóskával együtt ülni a Szofi padján. És több fénykép is készült az elmúlt évtizedekben arról, hogy édesapám és Jóska ott ülnek a padon. És ez inspirálta, azt hiszem, ezt a gondolatot, hogy itt nagyon szerettek itt üldögélni, beszélgetni, filozofálgatni, elmélkedni, anekdotázni, és hogy hát akkor ez lenne a legjobb hely. És nagyon boldogok vagyunk, hogy nem csak Nyíri Péter, hanem mindenki, akinek erre áldását kellett adnia, mindenki mellénk állt. De hát az pedig, hogy 200 ember közös akaratából jött létre, hát ez meg fantasztikusan csodálatos érzés.
Így van, megvolt a gondolat, de hát a gondolat akkor jó, ha tett is követi. Hogyan indultatok el az úton, hiszen meg kellett keresni hozzá a szobrászművészt, és hát el kellett jutni a mai napig.
Igen, hát nem volt könnyű, családon belül sem ez a megbeszélés, a tágabb családot értve, hiszen olyan furán jött ki, mert azt gondoltuk, hogy hát ez egyetlen hely, amikor ezt elkezdhetjük, az maga a temetés. És ez így nagyon furcsa gondolat, hogy a temetésen, mit akartok a temetésen ott elmondani, ott pénzt gyűjteni, mit? Tehát, hogy ez így nem jól vette ki magát, ezzel nagyon sok kritikát kaptunk az első pillanatban, hogy ez így nem fog működni, és nem fog menni, és hogy ez nem szép. De mi azt gondoltuk, hogy nem pénzt gyűjtünk, hanem édesapámnak nagyon sok könyve van. Többek között ugye az Egynapi Járóföld, amiből az első kiadás nagyon gyorsan elfogyott, de a második kiadásból még volt bőven, és akkor úgy gondoltuk, hogy bárki vehet könyvet. Nem kell érte fizetni, hanem ezt vigye el emlékbe, de ha úgy gondolja, hogy szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy egy méltó emléket állítsunk itt Fehér Józsefnek és édesapámnak, akkor lehet adakozni. És mindenki nagyon-nagyon jól állt hozzá. Tehát utána senkitől nem kaptunk ilyen kritikát, hogy de ez milyen dolog, hogy kéne, hanem mindenki ilyen újongó örömmel, hogy jaj, de jó, én is hozzátehetek valamit. Én is részese lehetek annak, hogy megszületik valami ezeknek a fantasztikus embereknek az emlékére. Úgyhogy gyorsan történt minden, és ilyen szempontból egyszerűen. És utána akik nem tudtak itt lenni, azokkal megszerveztük bármilyen módon is, át tudták venni a könyveket itt a múzeumban, vagy tőlünk Budapesten, volt, akinek postáztuk is, szóval megoldottuk azt, hogy hozzájussanak a kötetekhez, és akkor így olyan szép összeg gyűlt össze, hogy felfogadhattunk egy profi szobrászművészt. Szabó Sándor, ő egy szerencsi szobrászművész, és nagyon sok alkotása van már, főleg itt a környéken, a Nyírség, és szóval ezen a részen, és így róla hallottunk. Először mi azt gondoltuk igazából, hogy ez az, ami kőfaragó egyszerűen ilyen gépen átengedi majd, és lesz belőle egy pad. Aztán rájöttünk, hogy nem így működik. Ezek a gépek, ezek csak az ilyen sírkő darabokra vannak beállítva, és padot senki. Próbáltunk sok helyen érdeklődni, hogy ki készít padot, nem készítenek padot, és akkor egyetem volt, hogy csak is szobrász lehet. Úgyhogy így a nyírmárvány ajánlotta fel a követ, és ők ajánlották a szobrász is, és így kerültünk Szerencse Balázzsal a szobrász úrhoz, és voltunk nála többször is, úgyhogy folyamatosan figyelemmel követtük, hogy mi történik. Többféle motívumot papírra vetettünk, megvitattuk, hogy melyikben mi. Volt, amelyik egy kicsit díszesebb volt, picit barokkosabb, úgy gondoltuk, hogy ez nekik nem tetszene, szóval mindig azt próbáltuk kitalálni, hogy Fehér József és édesapám mi az, amit méltónak találna, és megfelelőnek a helyhez, és az ő szellemiségükhöz is.
Köszönjük szépen nektek, hogy emlékezhetünk rájuk, köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldja az emléküket.
Köszönöm szépen.
Az Emlékpad avató napján beszélgetek Tar Mihállyal, aki Fehér József igazgató úr szívbéli jó barátja volt. Dolgoztak is együtt, közösek a gyökereik, közös faluban éltek, és nagyon szépen emlékezett meg a halomdalkörrel együtt erről a kivételes emberről. Az volt az embernek az érzése, hogy itt vannak a padon, itt vannak körülöttünk, és figyelnek minket.
Jóska kiszólásával kezdjem, az semmi. Nem, hogy barátok voltunk, hanem nekünk közös ősünk volt. Dédszüleink közösek voltak, tehát mi atyafiak vagyunk. Úgyhogy a halomdalkörnek pedig alapító tagja volt, sőt, nem csak a halomdalkörnek, hanem azt megelőző híres bodroghalmi lukai betlehemes csapatnak is. Azt hiszem itt Újhelyben jelent meg ilyen zengzetes újságcikk, hogy az angyali múzeum igazgató, és tényleg így volt, sőt, később még pásztort is játszott, hiszen pásztorolta azért a művelődést. Úgyhogy én nagyon elfogult vagyok vele szemben, a rokonságon túl barátok is voltunk, ugyan tisztáztuk is, hogy volt idő, amikor én 7-szer olyan idős voltam, mint ő, mert 6 év van köztünk, de hogyha a születésnapot beszorozzuk, akkor amikor 1 éves volt, én akkor már 7 éves voltam, tehát ezt tisztáztuk. Úgyhogy nagyon sok kedves emlék volt, és hogy nem hogy fél szavakból, hanem már gesztusokból is értettük egymást.
És nem csak a rokoni szálak, és nem csak a barátság kötötte össze önöket, de nagyon hasonlóan gondolkodtak a világról is, és gondolom, hogy egymásra hatottak, akár a munka területén is, vagy a hivatás területén.
Igen, én a közművelődésben töltöttem az életemet, művelődés, szervezés, műveltség közvetítő voltam, ne használjak idegen szavakat, kulturális menedzsernek hasonló dolgot. Nem, tehát művelődés, szervezés, művetség közvetítő voltam, és Jóska is ezzel kezdte valamikor a pályáját itt Újhelyben, és később jött ugye a múzeumi munkája, és igazából ebben teljesedett ki. Na most a hagyomány tisztelet is összekötött bennünket. Hát ő említette már, bocsánat, személyes dolog, hogy csodált engem, mert amikor egyik nagynényének, Annukának, Lizik Annukának a lakodalma volt, ő még kicsike volt, én meg 10 éves voltam, és akkor kezdtem ide járni Újhelybe a zeneiskolába, és a lakodalom csúcspontján engem föltettek a világot jelentő deszkákra, magyarán egy asztalnak a tetejére, és ott bazsaváltam, és vezényeltem a zenekart. Tehát ő érzékeny volt a hagyományokra, és tudta, hogy én is az vagyok, és édesapám halála után, mert addig édesapám volt neki a Mihály bátyja, és akkor attól kezdve azzal tisztelt meg engem, hogy engem is úgy hívott. Tehát nagyon sok személyes kapcsolat is volt, és természetesen a munkában is, amiben tudtam, és megkért a véleményemet, elmondtam, és valóban keveset vitatkoztunk. Nagyon keveset vitatkoztunk. Lehet, hogy többet kellett volna, mert mondtam, hogy akkor azzal palírozottunk volna, köszörülődtünk volna egymáson, de valóban ez felhőtlen volt ez a kapcsolat.
Beszéljünk a padról, mert nagyon szépen szimbolizálja mindkettejüknek az életét, a szerénységét, azt a kapcsolatot, amely összekötötte őket, de szerintem azt a kapcsolatot is, amivel mi, akik figyeltük az ő életüket, és példaképünknek tekintettük mindkettőjüket, minket is képvisel és jelképez ez a pad.
Azért volt bátorságom átkölteni Kazinczy egyik versét, a Patakivár erkély, ami úgy indul, hogy itt állottanak ők, azok a nagyok, és azért fordítottam, mert ferdítettem műfordítás, mondaná Jóska, milyen gyönyörű a magyar nyelv, hogy itt ültenek ők, azok a nagyok. Tehát Dani bácsi és Jóska mind a kettő nagyon kedves emberem volt. Tényleg remélem, hogy lesznek konferenciák majd, és mert mind a honismerősökkel épp most találkoztam, budapesti barátainkkal. Nagyon sok közös táborban, konferencián összejöttünk, és ezekről a dolgokról beszéltünk. Remélem, hogy lesz még alkalom, mert annyi élmény van, hogy talán akit érdekel, érdemes lenne másokkal is megosztani.
Kedves hallgatóink, felavatták a Széphalmi Kazinci kertben dr. Kovács Dániel és Fehér József emlékpadját. Az eseményről hallották összeállításunkat. A riporter Jászter Beáta volt.